Teremjenek a hegyek békét a népnek, és a halmok igazságot. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 72. Zsoltár első versével kezdjük Isten tiszteletünket, Uram, a te ítéletedet. Ez pedig a 65-ös ismert Zsoltár dallamra megy. Helyünket foglaljuk el, és a 207-es dicséretünket keressük is, Seregeknek hatalmas nagy királya, rövid versek, énekeljük lendületesen végig.
No.
Maradjunk a helyünkön ülve, és úgy hallgassuk meg majd az igét, ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek igéjét a Királyok első könyve 19. fejezetéből hallgassuk meg.
Amikor Ahab elmondta Jezábelnek mindazt, amit Illés tett, és hogy a prófétákat megölte karddal, Jezábel követet küldött Illéshez ezzel az üzenettel. Úgy bánjanak velem az istenek most és ezután is, hogy holnap ilyenkorra azt teszem veled, ami azokkal történt. Illés megijedt, elindult és elment, hogy mentse az életét, és elérkezett a júdei Beérsebába. Legényét ott hagyta, ő pedig elment a pusztába egy napi járóföldre. Odaérve egy rekettye bokorhoz leült alá, meghalni kívánt, és ezt mondta. Elég most már, Uram, vedd el életemet, mert nem vagyok jobb elődeimnél. Azután lefeküdt és elaludt a rekettye bokor alatt. De egyszer csak egy angyal érintette meg, és ezt mondta neki, kelj föl, egyél. Amikor föltekintett, látta, hogy a fejénél forró kövön sült lángos, és egy korsó víz van. Evett és ivott, majd újra lefeküdt. Az Úr angyala másodszor is visszatért, megérintett, és ezt mondta, kelj föl, egyél, mert erőd felett való út áll előtted. Ő felkelt, evett és ivott, és annak az ételnek az erejével ment 40 nap és 40 éjjel az Isten hegyéig, a Hórebig. Itt bement egy barlangba, és ott töltötte az éjszakát. Egyszer csak így szólt hozzá az úrigéje. Mit csinálsz itt, Illés? Ő így felel. Nagyon buzgolkodtam az Úrért, a seregek Istenéért, mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, profétáidat pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni. Az Úr ezt mondta. Jöjj ki, és állj a hegyre az Úr színe elé. És amikor elvonult az Úr, nagy és erős szél szaggatta a hegyeket, és tördelte a sziklákat az Úr előtt, de az Úr nem volt ott a szélben. A szél után földrengés következett, de az Úr nem volt ott a földrengésben. A földrengés után tűz támadt, de az Úr nem volt ott a tűzben. A tűz után halk és szelíd hang hallatszott. Amikor Illés ezt meghallotta, palástjába eltakarta az arcát, kiment, és megállt a barlang bejáratánál. Egy hang pedig így szólt hozzá. Mit csinálsz itt, Illés? Ő így fele. Nagyon buzgolkodtam az Úrért, a seregek Istenéért, mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, prófétáidat pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni. Ekkor azt mondta neki az Úr, menj, kelj ismét útra a pusztán át Damaszkuszba, és amikor odaérsz, kent fel Hazáért Arám királyává. Azután Jéhut Nimsi fiát kent fel Izrael királyává, Elizeust, az Ábel Meholái Sáfát fiát pedig kent fel prófétává a magad helyébe. És aki majd megmenekül Hazáér kardjától, azt Jéhu öli meg. És aki megmenekül Jéhu kardjától, azt Elizeus öli meg. De meghagyok Izraelben 7000 embert, minden térzet, amely nem hajolt meg a Baál előtt, és minden száját, amely nem csókolta meg azt. Tovább.
Köszönöm. Isten tegye áldottá az ő igéje címünk befogadását, értek, csendesedjünk el. Urunk Istenünk, sokan vannak itt, akik mögött erőn felüli út van, és akik előtt is erőn felüli út áll, és megerősítésre várnak. És köszönjük, hogy ezt te alkalomról alkalomra megteszed, és megkapjuk azt az erőt, ami szükséges ahhoz, hogy tovább menjünk. Hadd könyörögjünk azért, hogy a mi célunk, utunk világos legyen. Hadd könyörögjünk azért, hogy legyen annyi erőforrásunk és belső tartásunk, hogy ne keseredjünk el, ne szomorodjunk meg, ne nőjön fel a szívünkben a keserűségnek a gyökere és ága, hanem újra és újra tapasztaljuk meg azt, hogy te kegyelmes Isten vagy, aki mindeneket a kezedben tartasz, és minden tőled veszünk el, a jót és a rosszat egyaránt. És mindezt bizalommal tehetjük, mert tudod, hogy mi az, amire nekünk szükségünk van, ha sokszor nem is látjuk az értelmét, ha sokszor csak a visszáját látjuk a szőnyegnek. És most hogy könyörögjünk különösképpen a mai Isten tiszteletért, a szólóért és hallgatóért egyaránt, cselekedd meg a Szent Lelked által, hogy megelevenedjenek a régi betűk, a régi történetek, és mai személyre szóló üzenetté legyenek. Így kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat az Úr Jézus Krisztusért, a te fiadért. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérem szépen a gyermekeket. Vagytok egy páran még, ez az. Jó, de azért majd becsempészedik ő is szép lassan, jól van. Na akkor egy rendes köszönést szeretnék hallani. Áldás, békesség.
Áldás, békesség.
Na ez az. Hát de eléggé el nem ítélhető módon örvendezek veletek együtt annak, hogy vége van az iskolának, igaz? Hát ennek azért van komoly üzenete a számunkra, mert ott van előttünk az egész beláthatatlan nyári vakáció. De én most ünneprontó leszek, és elmondom nektek, hogy bizony az iskolának nincs vége, csak átmentek egy másik fajta iskolába. Hát ez részben ugye a otthon, részben a játszótér, az utca, és fogja a kezét, Barmuskám, ügyesen, úgy. Nem? De fasizban vagytok? Nem? Fogd meg nyugodtan, hogy a kis ujjátok mutatja ezt, ugye a kicsit azért odaadta. Jó. Tehát ugye egy másik iskola. Ezt így szokták mondani a felnőttek, hogy az élet iskolája, ugye, amikor a helyzetek, a másik gyerek nevel, amikor nincs ott feltétlen a tanítónéni, de valami mindig történik velünk és körülöttünk, ugye, és neveljük magunkat igazából. Tehát az is egy iskola, csak az nem olyan, mint olyan iskolapad, hanem a Balaton, a vízpart például, a focipálya, ezek minden nagy nevelőhelyek. Ki hogy viselkedik, ki hogy tűri azt, hogyha valami nem sikerül, hogy tűri, amikor még véletlenül sikerül valami, hisztizik vagy nem hisztizik, ugye, büszkélkedik feleslegesen vagy nem, verekszik vagy nem verekszik, hogyha netán valami konfliktus van, ez mind iskola. Oké? Na most én már csak egy dologra vagyok kíváncsi, hogyha ősszel találkozunk, hát közben is remélem azért, de mondjuk ősszel találkozunk, és akkor mindenki magát leosztályozza, és megmondja, hogy a nyári szünetben az élet iskolájában hanyast kapott. Jó? Hát most még nem tudjuk, reméljük, hogy mindenki ötös, de sokat fogunk tanulni, erősödni és nőni. Én nagyon szeretném tudni, hogy vajon magatokat hogyan fogjátok értékelni ebben a nagy nyári szabadiskolában. Jó? Ebbe egyezünk meg. Rendben van? Jó. Köszönöm szépen. Áldás, békesség.
Áldás, békesség.
Na, menjetek. Várjatok, jön. Jó, a Marian nénivel ment mindenki. Menjen csak oda, nyugodtan. Az igehirdetés előtt a 174. dicséretet énekeljük.
A mi segítségünk az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Testvérem, hallgassátok meg Istennek üzenetét írott igéjét, amit a lekcióképpen felolvasott ige szakaszból veszek. A Királyok első könyvének 19. részéből a 9. és 10. verset. A megnevezett szent helyet, a gyülekezet fennállva hallgassa meg. Illés a Hóreb hegyen. Itt bement egy barlangba, és ott töltötte az éjszakát. Egyszer csak így szólt hozzá az Úr igéje: mit csinálsz itt, Illés? Ő így felelt: nagyon buzgolkodtam az Úrért, a seregek Istenéért, mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, prófétáidat pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni. Eddig Isten igéje, a gyülekezet foglalja el helyét. Kedves testvéreim, régi történet szerint, amely különböző vallásoknak a hozzáállásáról, jellegzetességeiről beszél, egyszer egy ember beesett egy gödörbe. És ott volt a gödör alján, és kiabált, hogy segítsetek, húzzatok ki, és hogy nem arra jött Buddha. Tehát most nyilván időben nem leszünk konzekvensek magunkhoz, de arra jött Buddha, legyen ő az első. És hát Buddha meghallotta ezt a kiabáló embert, hogy kiabál a gödör mélyéről, hogy segítség, húzzatok ki, és akkor így leszólt ennek az embernek a gödörbe, hogy figyelj, hát ne kiabálj, te tűrj, a következő életedben, hogyha jól viseled magad, akkor kaphatsz egy másfajta testet. Ezt a szenvedést, ezt neked el kell tudnod hordozni, és hát nem is ez a lényeg, hogy most szenvedsz, hanem az a lényeg, hogy majd a szenvedés nélküli állapotot el fogjuk érni. És hát az ember ugye nem elégedett meg ezzel a gödör mélyéről, továbbra is kiabál fölfelé, segítség, mentsetek ki, segítség, bajban vagyok, és arra jön Mohamed. És lekiállt ennek az embernek a gödörbe, hogy hallom, hogy kiabálsz, de most ez egy ilyen helyzet, az a dolgot, hogy ott legyél lent és tűrjél. És hogyha majd tűrtél sokat, akkor egyszer el fog jönni az az állapot, hogy a mennyek országába a gyönyörű szép nők hurrik fognak téged szolgálni, és hát az neked nagyon jó lesz, hát mindenki hurrikra vágyik. De most ez egy ilyen helyzet, most viseld magad jól, majd ott fenn a mennyországban, ott minden rendben lesz. Az egy más világ lesz, ott megváltozik minden. És hát az ember ugye továbbra is kiabál a gödör aljáról kétségbe esetten, hogy segítség, húzzatok ki, mentsetek ki. És megérkezik Krisztus, aki nem szól semmit, és ahelyett, hogy belenézne csupán ebbe a gödörbe, leereszkedik a gödör aljára. Oda az ember mellé. És sokáig nem tesz semmit, amikor viszont idő van, amikor eljön az ideje, akkor engedi ennek az embernek, hogy bakot tartva neki, föl lépjen először a kezére, aztán a vállára, és Krisztus hátán húzza ki magát az ember a gödörből. Most biztosan többen átéltük már, hogy Isten életünknek egy időszakán kiemelt bennünket a gödörből, vagy kihozott bennünket egy olyan helyzetből, ami nehéznek látszott. És hát utólag tudjuk azt, hogy Isten ilyen, valóban ilyen Krisztus, ez úgy meg a szívünket megszólított egy picit ez a történet talán, hogy tényleg ilyen Krisztus, hogy oda ott van, lejön, közösséget vállal velünk, és aztán kisegít a mélységből. És amikor a mélységnek vége van, akkor tudjuk ezt, hogy ez így történt az életünkben. Látjuk az életünk folyamát, látjuk, hogy igen, ott egy nagyon nehéz helyzet, időszak kezdődött, És hát lám, itt vagyok, mert Isten így és így munkálkodott az én életemben. Így és így tette meg ezt az utat velem együtt Krisztus. Mert a végén már felismeri az ember, vissza tud nézni arra az eltöltött időszakra. Ha végignézünk az életünkön, akkor tudjuk, ki tudjuk azt mondani bátran, hogy Isten ilyen. Ilyen az én Krisztusom, akiben bízom. Csak akkor vagyunk nehéz helyzetben, amikor gödörben vagyunk, mert akkor úgy beszűkülünk, akkor nem ezt látjuk, akkor az érzések, amik bennünk vannak, a kétségbeesés, az elvonja a figyelmünket Krisztusról. És borzasztóan elkeserít, amikor szószékről hallom, vagy hívő emberektől hallom, hogy Isten embere, a hívő nem fáradhat el, nem fáradhat meg. Ad abszurdum, nem lehet depressziós, vagy nem éghet ki. És ez azért eserít el, mert az élet nem ezt mutatja, nem ezt mutatja, nem kerülhet gödörbe. És a Szentírás sem ezt mutatja. Tehát vannak olyan karizmatikus közösségek, ahol egyenesen ciki, hit gyengeségének tartják, vagy egyenesen ciki az, hogyha valaki azt mondja, hogy én nagyon nehéz helyzet vagyok, borzasztóan mélyen vagyok. Nem, hát örülni kell. Örülni kell Krisztus jelenlétének. És hát így alakul ki az, hogy van egy elvárás, amikor nekem örülni kellene, holott nem tudok örülni, mert a saját magánéletemben pedig nagyon mélyen járok. És egy állarcot kell viselnem még a közösségemben is, mert nem vetetem le az állarcot, nem mondhatom el a másiknak, hogy figyelj, én ezt nem azt élem, amit kellene. Valahogy nagyon mélyen járok most. Ne kezeljük hát tabuként azt, hogy gödörben vagyunk, vagy mélyen vagyunk. Mert így nem kell állarcot viselni. Nézzük meg Illést, mert a történet, Illésnek ezt az ismert történetét hoztuk ide a mai alkalommal. Hiszem azt, hogy Istennek a szent lelke meg tudja ragadni a szívünket, és azok, akik ezt a hosszú utat járják a mélységben Krisztussal együtt, azok megérinthetődnek a Szentlélek által, hogy igenis táplálékot kaphatnak, hogy egyről a kettőre jussanak. Illés nem volt hívő. Nem volt egy hívő ember. Illés nem volt hitetlen ember. Ha kettővel visszalapozunk a Bibliába, akkor látjuk, hogy Illés óriási csodákat él meg. Szinte Istent látja színről, Isten tapasztalja meg színről, Istennek azt a hatalmas erejét tapasztalja meg, amit kevesen a Szentírás lapjain. Mi történik? Szemben áll egy harcban 450 Bál prófétával. Mindkét helyen csinálnak két áldozóhalmot. Illésnek van egy áldozóhalma, a Bál prófétáknak van egy áldozóhalmuk. És ilyen versenyre kell gyakorlatilag Illés ezekkel a prófétákkal, hogy az ő istenük, Bál fogja meggyújtani az áldozóhalmot, vagy pedig az Úr fogja meggyújtani az áldozóhalmot. És hiába imádkoznak ezek a Bál proféták, hiába próbálnak meg tüzet szítani a saját áldozatokon, az ő istenük nem néz le arra az áldozatra. Míg Illésnek háromszor leöntik vízzel az áldozóhalmát, és mégis ott gyúl meg a tűz. Óriási harcnak a végén van Illés, ahol megtapasztalta Istent. Olyannak, mint aki erővel tudja ellátni az embert. És ennek a történetnek a végén, ez a Karmel-hegyi istenítélet volt, amiről beszéltünk, ennek a történetnek a végén gyakorlatilag Illés összeomlik. Összeomlik, egy nagyon mély gödörbe kerül. Annyira elkeseredik Illés, hogy kimondja magáról, hogy meg kellene halnom, nincs értelme élnem. Nincs értelme annak, hogy nem látom az életemnek az értelmét. Harcoltam, mentem, elfáradtam, de minek ez az egész? Leül egy reketje bokor alá, és ott keseredik el. Na most azt ne higgyük, és ebbe a tévedésbe én is egy 10-15 évvel ezelőtt beleestem, hogy ezek a dolgok ilyen sorról sorra történnek, mint ahogy a Szentírásban olvassuk. Tehát az történik, Illés elkeseredik, elkeseredett Illés, utána jön egy angyal, akkor az angyal azt mondja neki, Illés elindul a Hóreb hegyére, és már minden rendben is van. Tehát gyakorlatilag mi ezt 3 perc alatt átolvassuk ezt az egész oldalat. Igen ám, de ez egy nagyon lassú folyamat volt, Mert a Karmel-hegyi Isten ítélettől Beérseváig, ahol történik a reketje bokorostói, ott eltelik vagy 100 nap. Aztán következő időszakban pedig megint 40 nap és 40 éjjel megy a Hóreb hegyéig. Tehát egy lassú folyamatról van szó, 2-3 hónap is eltelik, a Szentírás lapjai mi ezt nem érzékeljük. Ez egy hosszabb időszak, egy hosszabb mélyben létele illésnek. Ez nem egyik a csapásról, mert hozzá vagyunk szokva a Szentírás csodáihoz, megjelenik Jézus, és akkor csoda tételével gyorsan kiemeli, vagy meggyógyítja, vagy a bűneitől megszabadítja az illetőt. És nem érzékeljük a Szentírás lapjai, hogy ez egy hosszabb történet. Itt egy 2-3-4 hónapos úton vezeti végig illést Isten. Tehát az első lépés ennek az útnak a teljes beszűkülés. Tehát illés mélyen van. Azt mondja, hogy nincs értelme élnem. Nincs értelme élnem. Na, ettől a mondattól mi meg is ijedünk. Ha valaki azt mondaná nekünk, hívő embereknek, hogy nincs értelme élnem, hát azonnal reagálnunk kell. Nem hallgatjuk végig. Dehogy nem. Hogy ne lenne, hát Isten ilyen, Isten olyan, Isten amolyan. És érdekes, Isten angyala nem ezt teszi, aki ebben az időszakban közösségben van illéssel. Hanem hallgat. Isten angyala hallgat. Nincs értelme élnem. Nem lát kiutat, nem lát reményt maga körül. Örömtelen órákat él meg, örömtelen napokat él meg. Ilyenkor úgy tűnik a gödör alján, hogy sokáig tart ez az állapot. Tehát úgy érzi az ember, amikor a gödör legmélyén van, hogy ennek soha nem lesz vége. Amit most élek, ennek soha nem lesz vége. Azt érzi, hogy ez egy végtelen állapot. Tehát nem lát reménységet, hogy én ki fogok majd kerülni ebből a gödörből. Hát ettől mély a mély. Ettől sötét ez a gödör. Hogy nem látom azt abban a pillanatban, nem érzem azt abban a pillanatban, hogy igenis lesz máshogy. És nem tudok arra azokra tapasztalataimra hagyatkozni, amiket a múltban megéltem Istennel együtt, hogy igenis volt mélypontom és kiemelt engem Isten. Nem tudom közel hozni a saját történetemet magamhoz, hiszen látom, hogy megszabadított Isten a mélységből. És most mégis újra gödörbe vagyok, de valahogy olyan távoli, mintha nem is én lettem volna az, akivel ezt már egyszer megtette, vagy kétszer megtette, vagy háromszor megtette, hanem ott vagyok lenn a mélyben, és nem érzem azt, hogy segítség van számomra. Na ez a mély pont, ez a sötétség, ez a gödör alja. És ahhoz, hogy az ember el tudjon rugaszkodni, ahhoz a gödör alját, azt meg kell érezni, azt érzékelni kell a lábunk alatt, hogy nincs lejjebb. Ez a gödör alja. Mit csinál Isten angyala? Jelen van illéssel, jelen van. Ott van illéssel együtt a gödör alján. Illés érzékeli, hogy nincs egyedül. Nem hallotta Isten válaszát még, csak érzékeli, hogy nincs egyedül. Megérinti az Isten angyala, ezt írja az írás, megérinti illést. Nem tudom, hogy mit akar ez egyébként, megérinti, a testérintésről van szó, megérinti. Valószínűleg az, hogy illés elkezd érzékelni, hogy Isten jelen van, az ő küldötte, az ő angyala által, igenis itt van Isten jelen. Itt kezdődik életni a remény, amikor érzem, hogy igen, sötétben vagyok, de Isten itt kell, hogy legyen valahol. Isten itt van valahol, az angyal megérinti illést, és csak a legszükségesebbeket adja oda illésnek. Nem kezdi el tanítani. Csak a legszükségesebbeket. Lángost, ami a kövön sült, meg vizet. És engedi, hogy illés aludjon, mert nagyon el van fáradva illés. Tudja, hogy hasztalan itt minden erőködés beszéd. A legmélyebb ponton csak együtt lét van. A legmélyebb ponton csak együtt lét van. Nem is kell több, és nincs is több. Maga Isten tanít erre bennünket. A legmélyebb ponton együtt lét van. És én tudom, hogy nektek, kicsit ilyen missziósba fordítva a dolgot, lehetőségetek van másokkal, gyülekezeten belül vagy kívül együtt lenni. Csak úgy, az ő mélypontjukon, hogy nem szóltok semmit. Tudom, hogy lehetőségetek van arra, hogy, hogy együtt legyetek másokkal, testvérekkel vagy kívülállókkal. Ott lenni velük jelenle, nem kell mondani semmit. Isten arra tanít bennünket, hogy a legmélyebb ponton ott kell lenni, jelen kell lenni. Ilyenkor még a vigasztalás olcsó szlogen. Ha ilyenkor elkezdett volna Isten vigasztalni, az nem lett volna alkalmas arra, hogy Illés el tudjon ezen a vigasztaláson indulni. De aki szóval vigasztal ebben az állapotban, az azt váltja ki a másikból, hogy töreg, hát nem értettél meg, hogy hol vagyok. Hát nem érted, hogy milyen mélyen vagyok itt, okoskodsz nekem. Csak jelen van, ott van az angyal Illése, jelen van. És azt mondja, hogy pihenjél. Pihenjél. És amikor másodszor ébred fel Illés, akkor mondja neki az angyal, hogy egy erőd felett való út áll előtted. Akkor mozdítja ki őt ebből a helyzetből. Na most azt tudnunk kell, hogy Krisztus ezekben a helyzetekben jelen van velünk. Az övéivel jelen van. Akkor is tudnunk kell, hogyha nem érezzük ezt. Ha nem érezzük ezt, akkor is tudnunk kell. Nem érzem Isten jelenlétét. Vannak ilyen helyzetek, amikor nem érzem Isten jelenlétét, de tudnom kell, hogy ott van. Azért, mert az ő igéje erősebb a mi érzéseinknél. Minden napon veletek vagyok a világ végezeteig. Ennél mi kell erősebb legyen? Saját érzéseimre hagyatkozok? Nem. Krisztus azt mondta, minden napon veletek vagyok a világ végezeteig. Itt vagyok veled, rám támaszkodhatsz. A gödör legmélyén ott vagyok veled. És nem olyan Isten, mint az emberek, Péter és János legmélyebb kísértésében, szenvedésében, tusakodásában Krisztusnak nem tudott ébren maradni. Mi se tudtunk volna ébren maradni. Nem tudtak ébren maradni, amikor Krisztus ott van a gödör legalján. Isten ott van minden gödör legalján. Krisztus jelen van minden gödör legalján. Ott van velünk, azért, mert ezt ígérte. És a második jelzésnél, a második jelenésnél szólal meg az angyal, hogy most lehet kapaszkodni. Amikor megérezte már Illés a gödör legalját, akkor azt mondja, most tudsz föllépni, most indulj el. És elindul a Hóreb hegye felé Illés. Hóreb hegye felé Illés. A Hóreb hegy ez egy szimbólum, ezt értenünk kell. Hóreb hegyén kapott választ az egész zsidó nép Istentől. Hóreb hegye a válasz hegye. Hóreb hegyén történt Mózessel, hogy a törvényt megkapta. Tehát hova indul Illés? Elindul Illés Isten válaszát megkeresni. Elindul Isten válaszát megkeresni. Miért kerültem én ebbe a helyzetbe? Hogy lehet az, hogy Isten emberével ilyen történik? Én nem így képzeltem el a saját életemet. Hogy lehet az, hogy velem történik? Velem ilyen történik? Hogy lehet az, hogy ebben a helyzetben így el tudok csüggedni? Ezeket a kérdéseket szeretné Istentől megkérdezni Illés, és elindul a Hóreb hegye felé. És ez egy hosszú út. Egy hosszú, mondhatom így, hogy zarándok út. Megy Isten válaszáért. Elmegy délre, elindul délre Isten válaszáért. Szeretné megtudni, hogy Isten mit mond az ő helyzetére nézve. Ez az erő felett való út. Ez már egy kifele vezető út, noha Illés még nem így érzi. Ő valószínűleg azt gondolja előzetesen, hogy majd akkor mászok ki a gödörből, hogyha teljesen, hogyha Isten válaszol nekem. Hogyha megtudom azt, amit kérdezek tőle. Ha megtudom azt, hogy miért kerültem ebbe a helyzetbe. Na akkor majd kin leszek a gödörből teljesen. Az én életemnek a lelki verméből. Illés keresi Isten válaszát, hogy hogyan tovább, és elindul arccal az Isten hegye felé. Ez körülbelül egy ilyen 500 kilométer hosszú út, és gyalog megy. Legalábbis az írás nem adja elénk, hogy valami vitte volna. Gyalog megy. Az angyal biztatja őt, hogy eljél és menjél. Illés szeretné megtudni, hogy Isten hogy szőtte az ő életét. Szeretné meglátni, hogy a szőnyegnek, hogy itt az imádsága mondtuk, a viszályán mi található. hogy hogy szőtte Isten az ő életének a szőnyegét. Szeretné meglátni az életének a szálai, hol találkoznak egymással. Szeretné látni a saját életét egy kicsit kibogozódva. Hol tartok? Merre megyek? Mi a feladatom? Miért vagyok így elfáradva? És normális ez, hogy itt tartok én, Isten embere. Mert Istennek mindennel célja van. Én ezt hiszem, és a Szentírás bizonságtétele is ez. Valamilyen kincset mindig elkészít a szenvedés által az őt szeretőknek. Valamilyen kincset. Tehát Illés sem tudja, de egy kincsért megy. Egy kincset fog kapni Illés. Valamilyen kincset előkészít Isten a szenvedés által az őinek. Amit utólag fognak majd meglátni, hogy mi volt. Ebben a pillanatban, amikor megyek a gödör alján, vagy emelkedek ki belőle, azért kell tudnom hálát adni Istennek. Istenem, hálát adok azért, hogy ahogy már én ismerlek téged, tudom, hogy te kincset készítettél nekem, csak még nem tudom, mi az a kincs. Tudom, hogy a szenvedés által valamit ki fogsz formálni bennem, valamilyen kincset elő fogsz belőlem hozni. Csak még nem tudom, melyik ez egy, milyen ez a kincs. Biztos sokan tudják, meg vannak szerintem okosabbak is nálam a gyülekezetben, hogy a kagyló, amikor létrehozza az igaz gyöngyöt, az úgy történik, hogy egy piszok bekerül az ő kis gépezetébe. És a piszok köré váladékot épít, és ebből a váladékból lesz az igaz gyöngy. És ez a kagylónak az a váladék, ez a piszok, ami bekerül az ő kis szervezetébe, ez fájdalommal jár, hiszen azért épít köré váladékot. Szenvedés szüli az igaz gyöngyöt. Mi az, testvérem, ami a te életedben ezek által a szenvedések által kiformálódott, vagy éppen most formálódik ki? Csak nem merjük rábízni Istenre magunkat, és azt mondani, hogy igen, Uram, elfogadom a szenvedést, mert te készítesz nekem kincset ezáltal a szenvedés által, ami most zajlik. Ami most zajlik. Isten angyala azt mondja, hogy indulj el, és Isten válaszát tudakold meg. Illés megérkezik a Hórep hegyéhez, ahol tábort üt egy barlangban. És ide itt érkezünk a felolvasott igéig, most egy kicsikét bővebben adtam elétek azt a történetet, ahol tulajdonképpen Illés Istennek a válaszára, vagy Istennek a kérdésére, hogy mit keresel itt Illés, mit csinálsz itt Illés, nem kérdez semmit, hanem elkezdi panaszolni a saját baját, meséli el kicsit szűken hozzá a Szentírás Istennek. Azt mondja, hogy buzgolkodtam, te érted, csináltam, Istenem, mentem, elfáradtam, egyedül vagyok, az életemet akarják, megfenyegettek. Ezt kihagytam a történetből, hogy Jezábel ezért az Isten ítéletért megfenyegette Illést. Tehát megfenyegettek, félek, itt vagyok, Istenem, és nem látom, hogy hogyan és merre menjek tovább. És Isten nem válaszol neki semmit sem. Megjelenik persze szél, megjelenik tűz, megjelenik földrengés. Olyan természeti jelenségek, amik Mózes idején is ugyanezen a helyen megjelentek. Illés ebből talán azt szűrheti le, hogy nem vagyok egyedül, hiszen ezen a helyen már járt valaki. Isten ugyanilyen módon meg tudott neki jelenni. De mégis ugyanott tartunk, hogy Illés még egyszer elmondja Isten kérdésére ugyanezt. Megint megkérdezi Isten, hogy mit keresel itt Illés. És Illés újra elmondja ugyanazt, hogy buzgolkodtam, mentem, csináltam, és mégis elfáradtam, ez történt velem, egyedül vagyok, az életemet akarják. És Isten végig hallgatja Illésnek másodszor is ezt a történetét. Milyen türelmes Isten ott a barlangban. Még egyszer végig hallgatja Illést. És hát tudjuk, hát hiszen mi is voltunk már gyászolók, mert ismertünk, találkoztunk gyászolókkal, vagy éppen most gyászban vagyunk, hogy részletről részletre pontosan tudják, akiknek ilyen nagy fájdalmuk van, hogy mi történt velük. és elmesélik, elmondják. Újra és újra, akkor oda bementem, és megláttam, hogy ott van, és akkor az történt, és már mondtam is, de nem sikerült, nem lehetett segíteni rajta, nem tudtunk mit csinálni. Ezt újra és újra elmondja, és Isten ilyen türelmes Illéssel a hegyen, hogy meghallgatja, hogy Illés újra és újra elmondja neki a panaszát, hogy Uram, hát itt tartok, mentem, elfáradtam, buzgolkodtam, és nincs tovább, nem megy. Isten meghallgatja Illést többször, hogy panaszkodik. És ezt Isten rendben találja, hogy Illés másodszor is elmondja ezt a történetet. Ugye gyermekkoromban nekem az volt a kérdésem, hogy hallottam ezt a Péteres történetet talán konfirmációm előtt, hogy szeretsz engem, Péter? És akkor azt mondja Péter, igen, szeretlek, Uram. Másodszor is megkérdezi, hogy szeretsz engem? Igen, szeretlek, Uram. Harmadszor is megkérdezi, hogy nem igaz, hogy Isten ezt nem hallotta az elsőt, vagy hogy miért kérdez itt háromszor? Nem érti, hogy szeretsz engem. Később értettem meg, hogy máshogy válaszolt Péter először, meg másodszor, meg harmadszor. De gyermekkoromban nem értettem, hogy Isten miért kérdez kétszer. Azért, mert nem neki van szüksége arra, hogy háromszor halljon választ, hanem annak van szüksége, akit kérdez, hogy háromszor mondja ki ezeket a szavakat. Illésnek van szüksége arra, Hóreb hegyén, hogy kétszer is elmondja, sőt, talán többször is elmondja, csak az írás nem hozta. Ugyanazt, hogy mi történt vele, hol tartott, mit csinált, mi nem sikerült, hogy érez, hogy gondolkodik, hogy látja. Amikor Illés a panasz végére ér, Isten alkalmasnak látja a pillanatot a tovább lépésre, és feladatot ad Illésnek. És itt történik valami érdekes varázslat, hogyha szabad ilyet mondanom. Itt történik valami megfordulás. Isten azt mondja Illésnek, hogy indulj el a másik irányba, arra, ahonnan jöttél. És kent fel Izrael meg az arámok királyát, és kent fel Elizeust prófétává magad helyett. És valahogy Illés már itt nem ágál Isten parancsa ellen. Itt valahol Illés már nem mondja azt még belül sem, hogy nem tudok menni, mert én még mindig itt tartok. Itt érzékelhető az, hogy Isten kiemelte Illést ebből a gödörből. Hosszú hónapokon keresztül kiemelte őt. Mert Illés elindul, és nem ellenkezik a szívében. Mert ezen az úton, amin együtt ment Istennel, illetve az ő angyalával, fokozatosan juttatta el az Úrot odáig, hogy megbékélt azzal a helyzettel, ami történt vele. Megváltozott valami belül. Isten nem csupán azt teszi, hogy Illésnek a lelke helyére kerül. Valahogy a Szentlélek rátelepedik Illésnek a lelkére. Nem csak az történik vele, hanem megnyílik Illés szeme, és látja, hogy nem vagyok egyedül. 7000 ugyanilyen ember van még körülöttem, mint én. Hát eddig hogy nem látta ezt? Hogy nem látta? Akkor ott a Hóreb hegyén nincs senki sem. Mégis Illésnek a lelki szemei látják, hogy hát 7000 ilyen van még. Hát hogy én nem láttam ezt előtte? Ja, mert be voltál szűkülve abba a gödörbe. A te életednek gödrébe. Ezért nem láttél is. És megnyílik számára a világ. Van perspektíva, van remény. Van 7000 másik ilyen is. Analóg történet, csak idehozom, mert milyen szép. Emmausi tanítványok mennek, beszélgetnek Jézussal az ő életüknek a mélypontján, és nem látják meg, hogy Jézus az, aki velük megy az úton. Nem látják, mondják, elmondják a Krisztus történetet Krisztusnak. Ez is milyen furcsa. Gyerekként ezt is nehezen lehet érteni. Tehát hogy nem vették észre? Kérdezik a gyerekek, hogy eltakarta magát, vagy nem tudom, tehát nem takarta el magát, hanem annyira be voltak szűkül, hogy nem vették észre, hogy ő az. Nem ismerték fel Krisztus jelenlétét, csak akkor, amikor megtörte a kenyeret, csak akkor ismerték fel, előtte nem. Miért nem látják a tanítványok? Nem tudjuk. Nem veszik észre. Na és itt is ebben a történetben nem látja a társakat Illés. Nem látja. De a végén Isten egy olyan helyre hozza ki őket, tágas teret adtál nekem, szépen mondja a Zsoltáros. Egy tágas térre állítja az ő embereit, hogy felismerik, felismeri a 7000-et, felismeri az új feladatot. És erre a varga betűre, azért mondom, hogy varga betű, mert valóban egy varga betű a térképen, amit leírt Illés, elindul délfelé, a Hóreb hegyéig, Beérsevából, és aztán újra észak felé, egy kicsit Sréhem, és egészen Damaszkuszig megy. Az egyik szára a varga betűnek kicsit hosszabbna, de azért varga betűnek néz ki. Tehát kellett ez a varga betű? Igen, mert ez volt Illésnek a gyógyító útja. Ezen az úton gyógyította meg Illést Isten. Ezen az úton formált ki kincset benne. Válasz kapott Illés a kérdésére? Nem. Nem. Nem kapott. Miért? Miért vagyok én itt? Miért történik velem? De amikor elindul az új feladat felé, igaziból a válasz már nem is érdekli őt. Újra Istennel vagyok. Újra békességem van. Valahogy újra helyére került minden, valahogy újra rendben vannak a dolgok. Új feladatom van. Elindul Illés, és a Hórebhez kellett ahhoz elmenni, hogy az átélje és megélje. Én hiszem, hogy mindannyiunknak van egyébként ilyen Hóreb-hegye, ahol olyan lelki megtapasztalása van, ilyen szent hely, na mondjuk ki azt, hogy szent hely, protestáns templom, vagy egy olyan szent hely, ahova újra és újra elmehetek feltöltődni. Ha valami nem rendezett az életemben, akkor újra elmegyek oda, és akkor valahogy helyreállnak a dolgok. Valahogy helyére kerülnek a dolgok. Nekem is van egy ilyen Hórebem az Alföldön, ezt kimondani szörnyű, tehát hogy nincs hegy, de mégis én hegynek tartom egy ilyen Hórebnek, ahol újra és újra elmegyek, és ott feltöltődöm, akkor tudom újra, hogy mi a feladatom. Hiszem, hogy mindenkinek kell, hogy legyen egy ilyen Hórebe. Biztos vagyok benne, hogy sokaknak közületek van. Ahova újra és újra elmegyek, és azt mondom, hogy igen, ott én erőre kapok. Isten ott számomra, lehet, hogy más számára nem, de Isten ott számomra különlegesen jelenik meg. De az a jó, ha egy gyülekezet is a saját Hórebem. Újra és újra Isten válaszát tudom megtapasztalni a gyülekezeten belül. Elmegyek vasárnap gyülekezetbe, és meg tudom tapasztalni. Jelentős hegyek ezek. Jézusnak ilyen hegye talán az olajfák hegye, ahol tusakodik a csendben, ahol Istennel teremt párbeszédet, kapcsolatot. Van-e Hóreb, ahol tudsz panaszkodni, le tudod tenni a bűneidet, de még egy ismérve van a Hórebnek, hadd teszem azt is hozzá, hogy Hóreb, ahol nem kell állarcot viselnem, nem kell szerepet játszanom, olyannak fogadnak el engem a többiek és Isten is, amilyen vagyok. Nem kell állarcot viselnem, nem kell szerepet játszanom, ilyen vagyok. Itt tartok, ilyen mélyen vagyok most, most erre vagyok alkalmas. Végezetül hadd teszek a zigei alkalom végére egy pontot azzal, hogy behozom azt a hegyet, a Golgotát, ahol Jézus Krisztus megfeszítették. Mert igaziból itt teljesedik ki Istennek a gyönyörű kegyelme az üttörténetben, hogy a Golgota hegye mindenek fölött és mindenek között az összes többi hegynek a prototípusa. Jelen van, mert a bűnbocsánatnak a helye, a bűnbocsánat lehetőségének a helye számunkra a Golgota. Mert újra és újra elrontunk dolgokat. Ha őszintén magunkban nézünk, abszolút alkalmatlanak vagyunk arra, hogy Isten szolgáljuk. Abszolút alkalmatlanak vagyunk, hogy Isten emberei legyünk. Mindannyian, én is, meg ti is. De, hála Istennek, Krisztus nem azért halt meg, hogy valamit teljesítenünk kell a kegyelemért, hanem a kegyelem az ingyen kegyelem, drága kegyelem, nem olcsó kegyelem. És mindent meg kell próbálnunk azért, hogy Istennek tetsző életet éljünk, de lássuk be, hogy nem megy. Nem megy. Nekünk azért van szükségünk a Golgotára, hogy újra és újra elvigyük oda a mi bűneinket Isten elé. Újra és újra letegyük azokat a hibákat, céltévesztéseket, amiket szinte újra és újra elkövetünk. Amikor elkeseredünk és nem Isten igét próbáljuk meg keresni, hanem újabb izgalmakat, meg nem tudom, élvezeteket, akkor újra és újra vissza tudunk találni egy-egy ilyen varga betű után Istenhez. Ingyen kegyelemből, történik ez. Hívlak benneteket, hogy adjunk hálát ezért a kegyelemért. Gyülekezet maradjon a helyén, és úgy imádkozzunk, jó? Csöndesedjünk el. Bocsánat, még egy ráfelelő éneket, még az imádságot. Jó, becsattal benneteket. Jó voltak? Jó. Ráfelelő énekként énekeljünk először egyet. Melyik, ezt nem látom innen. 272 első versét. Csöndesedjünk el a helyünkön maradva. Először gyászoló testvéreinket hozzuk eléd, Atyánk. Te látod, mekkora a fájdalmuk, és talán úgy gondolják, hogy örökké ekkora lesz. Légy velük a te angyaloddal, vigasztaló szent lelkeddel, hogy fokról fokra mérséklődjék a fájdalom, hogy szépen a te irgalmad által gyógyuljanak a sebek. Imádkozunk, Urunk, 2 éve elhunyt testvérünk családjáért is. Köszönjük, hogy te szépen lassan az gyógyírt a sebekre, és ebben a szolgálatban sokak mások is segítségül vannak hívva, Urunk. Mindazokért is kérünk téged, Istenünk, akik illési úton vannak most, akik az illési út kezdetén vannak, mert nem látnak maguk körül menekvési útvonalat, nem látnak fényt a gödör alján még. Imádkozunk azokért, Urunk, akiket már lépésről lépésre elindítottál a te válaszod felé. Imádkozunk azokért, akik nemrég még azt mondták, hogy elég, Uram. Tudjuk és hisszük, hogy te elvégzed ezt a munkát bennük, amit elkezdtél, és bocsáss meg nekünk, Istenünk, hogy megtapasztaltuk életünk folyamán már a te kegyelmedet, irgalmadat, hogy te ki tudsz bennünket hasonló mélységből hozni, és mégis úgy el tudunk csüggedni. Olyan mélyre tudunk kerülni. Olyan rossz érzésekkel tudunk háborúzni, meg hadakozni, mintha nem is lennél a mi Istenünk. Bocsáss meg ezt a hűtlenséget nekünk. Köszönjük a te megerősítő ígédet. Köszönjük az üzenetet, amellyel azt mondod nekünk, hogy velünk vagy minden napon a világ végezeteig. Köszönjük, hogy ebből tudunk táplálkozni. Hálát adunk azért, hogy velünk vagy a nehézségeink közepette is, akkor is, hogyha ezt nem érezzük, mert a te igéd erősebbek a mi érzéseinknél. Kérünk azokért is, akik most különösen el vannak fáradva, köztük a pedagógusokért, pihentesd meg őket a te tenyereden. Hálát adunk, hálával tartozunk neked, Istenünk, a bűnbocsánatért, és a Szentlélek erejéért, azért, hogy bibliai történetet hevítesz fel lelked által 2011-ben is, hogy nekünk reménységünk legyen, nekünk vigaszunk és vigasztalásunk legyen. Áld meg, Urunk, ezt a gyülekezetet, egész egyházunkat, annak vezetőit, gyülekezetünk vezetőit, hogy a te elképzelésed szerint formálják a közösségüket. Áraszt ki általuk az evangéliumot a népünkre. Isten áld meg a magyart jókedvel, bőséggel, mert abból most kevés van. A mostani időket pedig, Urunk, kérünk, használd fel arra, hogy többen keressenek téged, többen hallják meg a te hívogató üzenetedet. Krisztusért, a te fiadért, hallgass meg minket. Amen. Gyertek testvéreim, fennállva mondjuk el a mi Urunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Gyülekezet, foglalja el helyét.
Testvérek, a hirdetéseket hallgassuk meg. Mindenek előtt szeretettel köszöntjük a mai vendég ige hirdetőnket, Másodi Ferenc nagytisztelt urat, kedves hitvesét és három gyermekét, akik most éppen kint vannak a csoportban. Majd a gondok úr esetleg még hozzáfűz néhány dolgot. Az alkalmakat hirdetem, a bibliaórákat megtartjuk a héten, baba-mama kört is, nyugdíjas bibliaórát, a gyülekezeti focin, a BME pályán, és a jövő heti istentisztelet, illetve az ifjúsági köröket. Hirdetem azt, hogy a mai vasárnapon megemlékezünk Kabatek Ferencné Veres Izabelláról, itt két évvel ezelőtt ezen a napon hívta haza az élet ura. Rabatala felett az evangéliumot Ézsaiás 43-ból vettük, mert én vagyok az Úr, a te Istened, Izrael szentje, a te megtartód, én vagyok az Úr, rajtam kívül nincs szabadító. Isten vigasztaló szeretetébe ajánljuk gyászolókat, és hívogatjuk továbbra is a gyülekezeti alkalmainkra, és most átadom a szót gondnok úrnak.
Kedves testvérek, én is szeretném Másodi Ferenc tiszteletes urat és a családját köszönteni, egybe kérni a presbiter testvéreket, illetve azokat a jelenlevőket, akik iskola szervezésügyben érintettek, hogy az Isten tisztelet után a gyülekezeti terembe jöjjenek át, és egy kicsit beszélgessünk ilyen ügyekről. Tegnap szombaton tartottuk a gyülekezet kisközösségének a találkozóját. Köszönjük azt, hogy közel 50 csoport tag és csoporthoz csatlakozni vágyó gyülekezeti tag odaszánta az idejét és aktívan részt vett az alkalmon. Különösen is hálásak vagyunk a csoportvezetők és szervezők egész éves munkájáért. És hát közösen élveztük a szeretett vendégség adományait. Elmondhatjuk, hogy terüli asztalkán volt. Június 25-én szombaton lesz a református énekek rendezvény a Művészetek Palotájában, ezt ismételten hirdetjük és javasoljuk, hogy érdemes részt venni benne. Illetve július 3-án vasárnap este 7 órakor barokk zenei koncert lesz a templomba, a hírlevélben van róla részlet, illetve programot külön is kinyomtattuk és el lehet vinni, erre is hívjuk a testvéreket, hogy hívogassanak másokat is, hiszen világhírű hegedű művész is tagja lesz ennek a zenekarnak. Még lehet jelentkezni a június 27 és július 2-a közti Balatonfenyvesi hittanos táborra, Jani Mariannánál és a feleségemnél, és a istentisztelet után szülői értekezlet visz a templomba, tehát kérem azokat, akiknek a gyermekei érintettek, hogy azok maradjanak itt, és vigyék el a gyakorlati tudnivalókat. Egyben azt is, arra is fölhívjuk a figyelmet, hogy Pap Tamásnál lehet jelentkezni a gyülekezeti nagytáborra. 80-valahány főnél tartunk, tehát még van azért talán néhány hely. A csillagpont találkozó az egy jó alkalom a fiataloknak a kapcsolat teremtésre, tehát ez is július 19 és 23 között van, az interneten lehet jelentkezni rá. És ne felejtsük el azt sem, hogy a hírlevélben még talán van egy pár példány, azt is lehet olyanoknak elvinni, akik nem tudnak eljönni a templomba. És azt hiszem, az iratterjesztés mellett még mindig van egy doboz, ahol a talált tárgyak vannak. Kérjük, hogy a testvéreket hűrítsék ezt, mert egy idő után elborítanak minket a cuccok. Köszönöm szépen. Igen. Ja, igen, majdnem elfelejtettem, hogy hirdessem ezt a CD-t, a kórusnak a CD-je, amit szintén az iratterjesztésbe lehet begyűjteni, és 1000 forintba kerül, és ezzel az összeggel az orgona tisztítást, felújítást tudjuk támogatni. Ugye erről már beszéltünk, hogy a motor az fel lett újítva, de hát a motor mellé néha nem árt az orgonát is kicsit gatyába rázni. Köszönöm szépen.
Mindig szépen. Keressük meg a 241. énekünket, és elmélkedjünk arról, hogy valami motor már csak egy orgona kell hozzá, úgyhogy ez nem egy olyan nagy ügy. És még egyszer hagy húzzam alá a Marciféle koncertet, hogyha eljön ez a hölgy a Barokk Fesztiválra, és utána minden alkalommal komoly művészek, most ez a hölgy már egyszer volt itt, eljön ide hozzánk játszani, ez egy rendkívüli dolog, ezt kell képviselni, mert nem szoktak így egyébként csak úgy koncertet adni világhírű művészek. Tehát akkor a 241-et énekeljük. Az Úr megőriz téged minden gonosztól, megőrzi a te lelkedet. Megőrzi az Úr a te ki- és bemeneteledet mostantól fogva, mind örökké. Amen. Áldás békesség.